Katonai tiszteletadás mellett helyezték örök nyugalomra a Horn Gyulát. 1994 és 98 között volt az ország miniszterelnöke. Pilóta hiba okozhatta az amerikai repülőgép katasztrófát, korábban alig repült ilyen géppel. Magyar siker a Karlovy Vary filmfesztiválon. A Nagy Füzet kapta a fűdíjat, a Kristály Globuszt. Jó napot kívánok! Végső búcsút vettek Horn Gyulától. A néhai miniszterelnököt katonai tiszteletadás mellett temették el a fővárosi Fiumei úti sírkertben. A szertartáson Mesterházy Attila az MSZP elnöke, korábbi miniszterelnökök és Orbán Viktor kormányfő is lerúgta kegyeletét. Horn Gyula életének 81. évében hosszantartó súlyos betegségben hunyt el, június 19-én. A szocialista politikus 1994 és 1998 között volt az ország miniszterelnöke. Katona Béla a búcsúztatáson azt mondta, Horn Gyula élete maga volt a 20. századi történelem. Annak ellentmondásaival együtt, de amikor lehetősége volt, Magyarország és Európa sorsának alakítójává vált.
Horn Gyula nem egy volt a politikusok közül. Ő volt az a kiemelkedő magyar államférfi, aki Ady Endre gondolatait idézve az értől indult és eljutott az óceánig. Élete maga volt a 20. század Magyarországának történelme, annak minden cikcakjával és ellentmondásával együtt.
Horn Gyula nélkül Európa és Németország újraegyesítése elképzelhetetlen lett volna. Lehetővé tette a mesterségesen ketté szakított földrész újraegyesítését, jelentette ki Martin Schulz, az Európai Parlament szocialista elnöke a volt kormányfő temetésén. Hans-Dietrich Genscher, egykori külügyminiszter, a mostani német kormány nevében tolmácsolta a részvétét. Arról beszélt, hogy a németek soha nem fogják elfelejteni sem a néhai külügyminiszter, sem a magyarok közreműködését a határnyitásban és Németország újraegyesítésében. Az év kiemelt feladatának nevezte a magyar kis- és középvállalatok export növekedésének elősegítését Varga Mihály. A nemzetgazdasági miniszter a tárca által szervezett külpiaci értekezlet megnyitóján azt mondta, tavaly a kivitelnek csak 11%-át adták ezek a cégek, noha ők foglalkoztatják a munkavállalók kétharmadát. A miniszter kijelentette, állami és uniós támogatással, diplomáciai tevékenységgel kell segíteni, hogy az exporton belül nagyobb súlyuk legyen. Varga Mihály beszélt arról is, hogy az elmúlt években olyan előkészítő munka zajlott, hogy a nyugati tartás keleti nyitás stratégiának megfelelően változzon az export szerkezete és iránya. Mától ismét lehet pályázni a Vidékfejlesztési Minisztérium tanyafejlesztési programjában. Idén újabb 2 milliárd forintot költ a kormány a tanyák korszerűsítésére, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára. Budai Gyula elmondta, hogy önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak és tanyagazdák pályázhatnak. A pénz például lakóépületek felújítására, állat- és gépvásárlásra, villanyáram bevezetésére fordítható. A tanyafejlesztési program célja, hogy ismét virágzó és önellátó lehessen a magyar tanyavilág. Jelenleg Magyarországon 300 000 ember él ilyen településeken.
Ezek a források oda kerülnek, és ott kerülnek felhasználásra, ahol leginkább szükséges, és valóban azt a vidéki életminőséget javítja, amely, hogy egy picit, ha durván fogalmazok, 2002 és 2010 között nem nagyon volt felkarolva.
A szántóföld központú gazdálkodástól a munkaigényes ágazatok felé fordulnak az agrártámogatások az új európai közös agrárpolitikában, mondta a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára a Világgazdaságnak. Cerván György leszögezte, Magyarország részesedése a támogatásokban arányaiban és összegszerűen is növekszik. Az államtitkár elmondta, a 2007-2013 közötti időszakban 10,4 milliárd euró érkezett Magyarországra a közös agrárpolitika keretein belül. A következő 7 éves uniós költségvetési ciklusban pedig 12,3 milliárd euró használható fel közvetlen támogatásokra, agrár- és vidékfejlesztési célokra. Súlyosbításért fellebbezett a kémkedési perként ismert büntetőügyben az ügyészség, tudatta a központi nyomozó főügyészség szóvivője. A debreceni törvényszék katonai tanácsa pénteken első fokon 2 év 10 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte Szilvási Györgyöt, a Gyurcsány kormány titokminiszterét, és Galambos Lajost, a Nemzetbiztonsági Hivatal egykori főigazgatóját. Laborcs Sándor, aki évekig szintén az NBH főigazgatója volt, felfüggesztett büntetést kapott. A perben államtitkok is elhangzottak, így az ügy részleteit titkosították. A vádlottak tagadják, hogy bűncselekményt követtek volna el. Az ügyészség Szilvási György, Galambos Lajos és Laborcs Sándor esetében is súlyosabb ítéletért fellebbezett. Újabb büntetőeljárás indulhat az írgázoló ellen Francis Tobin ügyében, okirathamisítás miatt is nyomozhat az ügyészség. Ha meggyanúsítják, akkor Magyarországra kell utaznia a kihallgatásra. Tobin, aki 13 éve Leányfalun halálra gázolt 2 gyereket, még nem töltötte le a rákirót büntetést. Bár márciusban ígéretet tett arra, hogy bevonul egy magyarországi börtönbe, ezt azóta sem tette meg.
Az én türelmem az már fogytán, azt mondhatjuk.
3-4 naponta egyeztet ír kollégájával Francis Tobin ügyében Navracsics Tibor, közigazgatási és igazságügyi miniszter. A férfi még mindig nem közölte, mikor kezdi meg büntetése letöltését.
Én abban bízom, hogy megszólal Tobin úr lelkiismerete. Én minden esetre a jövőben is minden lépést meg fogok tenni annak érdekében, ameddig én ennek a kormánynak a tagja vagyok, és ebben a pozícióban vagyok, addig Tobin úrnak nem lesz nyugta.
Francis Tobin 13 éve gázolt halálra 2 kisgyermeket Leányfalun. A magyar bíróság 2002-ben ezért 3 év szabadságvesztésre ítélte, de az ítélet kihirdetésekor már Írországban volt. Országa máig nem adta ki, így büntetését azóta sem töltötte le.
Hajlandó önként megjelenni Magyarországon is.
Ezt március végén jelentette be az igazságügyi miniszter. Navracsics Tibor akkor azt mondta, a gázoló cserébe azt kérte, a büntetés nagy részét otthon Írországban tölthesse le. Erre garanciát is kapott. Áprilisban az országgyűlés is foglalkozott a Tobin üggyel. A képviselők határozatba foglalták, hogy elfogadhatatlannak nevezik az Európai Unió jogi biztosának a Tobin ügyben tett nyilatkozatait. Vivian Reding még március elején megkérdőjelezte a magyar igazságszolgáltatás függetlenségét, és érthetőnek nevezte, hogy egy Magyarországon jogerősen elítélt bűnelkövetőt Írország nem ad át a magyar hatóságoknak. Az ír gázoló ügyében egyébként egy másik eljárás is folyik. Az ügyészség egy 2006-ban aláírt meghatalmazás miatt vizsgálódik. Tobin ezt Budapesten adta át egy magyar ügyvédnőnek, de nem tudni, hogy a dokumentumot itt írta-e alá. Ha igen, akkor megszökött a magyar igazságszolgáltatás elől, hiszen már eljárás folyt ellene a gázolás miatt. Ha viszont nem Budapesten írta alá, akkor az okirat valótlan, ezt állítja a magyar család ügyvédje. Tóth István azt mondja, ha valóban okirat hamisítás történt, akkor a magyar hatóságok beidézhetik Tobint, és ha Magyarországra jött, akkor a gázolás miatt is felelősségre lehet vonni.
Nyilvánvaló, hogy amennyiben ő már Magyarországon van, akkor az ezzel kapcsolatos ügyben is azért meg lehet kérdezni őt, és nyilvánvalóan lehet vele gyakorolni olyan eljárásokat, amik lehetővé teszik, hogy ő megkezdje a büntetése letöltését.
A hatóságok azután idézhetik be Tobint, ha az okirat hamisítási ügyben hivatalosan is meggyanúsítják.
Egy ismeretlen férfi robbantotta a romániai Jászvásári Műszaki Egyetemen délelőtt, sérültek, áldozatok nincsenek. Egy hátizsákos férfi ment be egy terembe, ahol 60-an államvizsgáztak, és egy pokolgép felrobbantásával fenyegetőzött. Ő maga hívatta a rendőröket, majd amikor már hallotta a szirénákat, benyúlt a táskájába. Ekkor egy csattanás volt hallható, és hatalmas füst keletkezett. A férfit végül a vizsgázó diákok teperték le. A robbantó indítékai egyelőre ismeretlenek. Felkelésre szólított fel Egyiptomban a Muzulmán Testvériség nevű iszlamista szervezet, miután a katonák reggel tüzet nyitottak a megbuktatott elnök mellett tüntetőkre, és több tucatnyi embert megöltek. Az incidens annál a laktanyánál történt, ahol a megbuktatott elnököt, Mohamed Mursit tartják őrizetben. Az iszlamista államfő hívei már 5 napja tüntetnek az épület előtt. Az egyiptomi televízió szerint legalább 40 tüntető halt meg a lövöldözésben, az áldozatok között gyermekek is vannak. A köztársasági gárda közleménye szerint terrorista csoport rohamozta meg a laktanyát, egy katonát megöltek, többet megsebesítettek. A történtek után újabb tankokat és katonákat vezényeltek Kairó főbb útvonalaira. A pilóta tapasztalatlansága okozhatta a dél-koreai gép balesetét szombaton a San Franciscó-i repülőtéren. A szakértők még elemzik a gép fekete dobozának adatait. A legénységgel együtt 307-en utaztak rajta, két tizenéves kínai lány életét vesztette, több mint 180 utas megsérült, 30-an még mindig kórházban vannak.
Közvetlenül a baleset után még azt feltételezték, hogy a gép túl gyorsan és túl meredek szögben közelítette meg a leszállópályát. A fekete doboz által rögzített adatokból viszont ennek ellenkezője derült ki. A repülőgép sebessége jelentősen kisebb volt az előírtnál. A pontos adatok elemzése után többet tudunk mondani, közölte az amerikai közlekedésbiztonsági szolgálat elnöke. A repülőgép valószínűleg kevesebb, mint 250 kilométeres sebességgel próbált landolni. A fekete doboz adatai egybecsengenek a szemtanúk vallomásával, akik szerint az utolsó pillanatokban a pilóták megpróbálták felgyorsítani és a levegőbe emelni a gépet, ám ez már késő volt. A Boeing 777-es kicsúszott a leszállópályáról, kigyulladt és leszakadt a farok része. Időközben az is kiderült, hogy a leszállást végző pilóta tapasztaltnak számított ugyan, de ezzel a géptípussal csak néhány órát repült, a San Franciscó-i repülőtéren pedig most landolt először. Az utasok közül 30-an még mindig kórházban vannak, 8 sérült állapota súlyos. Legtöbben hasi sérüléseket szenvedtek, de nagyon sok a gerinctörés, amely néhány esetben bénulással jár. Ezen kívül rengeteg végtagtörést kellett ellátnunk, és olyan sérült is van, akit a jelek szerint elgázoltak, valószínűleg a mentés közben, számolt be a sürgősségi szolgálat vezetője. A két halálos áldozat a gép hátsó részében utazott, és a földön találtak rájuk. A halottkém szerint felmerül a gyanú, hogy egyiküket a helyszínre siető mentő gázolhatta halálra. A két tizenéves lány egy kínai diákcsoporthoz tartozott, amelynek tagjai jutalomkirándulásra érkeztek az Egyesült Államokba.
Sikerült eloltani a lángokat abban a kanadai kisvárosban, ahol felrobbantak egy kisiklott olajszállító vonat tartályai. A hivatalos adatok szerint 5-en haltak meg és 40-en eltűntek. A helyszínre látogató Stephen Harper, kanadai miniszterelnök, háborús övezethez hasonlította a kisváros központját, és azt mondta, mintegy 30 épület teljesen kiégett. A környékről több mint 1000 embert kellett kitelepíteni. Az áldozatok száma még emelkedhet, a katasztrófa sújtott a térségnek ugyanis csak egy töredékét tudták átvizsgálni. A tűzoltóknak biztosra kellett menniük, hogy nem csapnak fel újra a lángok. Éjjel újabb robbanás volt, egyelőre nem tudni miért. A nyers olajat szállító szerelvény a szomszédos településen vesztegelt, amikor 73 vagon levált a mozdonyokról és elindult a lejtős terepen. Többen megsérültek a spanyolországi Pamplonában a hagyományos bikafuttatás első napján. Összesen 3 külföldi turista és egy spanyol férfi került kórházba, könnyebb sérülésekkel a helyi hatóságok szerint. Pamplonában vasárnapig minden reggel megtartják a bátorság próbát. A résztvevőknek 850 métert kell megtenniük a szűk utcákban, az aréna felé hajtott bikák előtt úgy, hogy minél közelebb kerüljenek az állatokhoz. Egy szezonban 200-300 résztvevő sérül meg. Az elmúlt 100 évben 15-en vesztették életüket a bikafuttatáson. Egy magyar film, Szász János, a Nagy Füzet című alkotása nyerte a Kristály Globuszt a Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztiválon. A történet a II. Világháborúban játszódik, egy ikerpár életét mutatja be. A Magyar Nemzeti Film Alap 180 millió forinttal támogatta a film elkészítését.
Ő a nagyanyátok. Nálam maradtok egy darabig, amíg véget nem ér a háború.
A II. Világháború idején egy határszéli faluban játszódik a Nagy Füzet. Egy nagymamájuknál nevelkedő ikerpár megrázó történetét mutatja be. A film Ágota Kristóf 40 nyelven megjelent regényéből készült. A főszereplő Molnár Piroska játssza a nagymama szerepét. A Kossuth Díjas színművész nem először vett részt a fesztiválon.
Most a Nagy Füzettel. Hát nagyon nagy élmény, és hát rengeteget változott ugye a város is, maga a fesztivál is, de csodálatos élmény itt lenni.
A filmet még szerda este mutatták be a nagy közönségnek a Csehvárosban. Akkor Szász János, a film rendezője azt mondta, bízik benne, hogy az esti világpremiér sikeres lesz.
1000 nem tudom hány ember meg fogja nézni, és ez mindennél fontosabb, és hogy én biztos, hogy nem leszek nyugodt, ez halálos.
A Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál fődíját a Kristály Globuszt Sőt Sándor producer vette át. A híradónak azt mondta, nagyon boldog, mert sok év munkája érett be.
Egy fantasztikus érzés, mert hát ugye mi ezt a filmet Szász Jánossal még 2006-ban kezdtük el gründolni, és most 2013-ban egy ilyen hosszú utazás után egy ilyen boldog befejezés, az egy nagyon-nagyon jó érzés.
A Nagy Füzet az első olyan alkotás, amit a Magyar Nemzeti Filmalap az új finanszírozási rendszerben támogatott, 180 millió forinttal. Az alap 25 még készülő filmhez adott támogatást, ezekből néhányat hamarosan már a mozikban is lehet majd látni.
Több tucat néptáncos, énekes és népzenész lépett fel a Fölszállott a páva népzenei vetélkedő Hódmezővásárhelyi válogatóján. Az MTVA az idei siker után ismét meghirdette a tehetségkutatót, amelyre csaknem 300 produkció, 1500 versenyzője jelentkezett. Az elődöntőket és a döntőket januárban közvetíti a közmédia.
Vajdasági kupuszinai táncokkal lépett fel a Szabadkai Róna Tánc Együttes a Fölszállott a páva című tehetségkutató verseny délalföldi válogatóján. Tavaly az elődöntőig jutottak, idén jobban szeretnének szerepelni.
Nagyon sok felkérést kaptunk ezáltal, hogy a tévében is láthattak minket, és úgy gondolom, hogy közelebb tudtuk egy picit hozni a néptáncot, és hát ezt a műfajt.
A hattagú zsűri egyrészt figyel a televíziós szempontokra, és a produkcióknak meg kell felelnie a szakmai szempontoknak is.
Megpróbálják megítélni a szakmai zsűri tagjai, hogy kinek mi volt az, ami erénye volt, mi az, ami hiánya volt, vagy hát fogyatékosságon nincs szó, aki ide kerül, mindenki felkészült, de ki az, aki jobb hangminőségben, hangszertudásban, technikai tudásban.
A Fölszállott a páva első sorozatában a Dunán hatalmas sikert aratott határon innen és túl is. A tavalyi győztesek legutóbb a washingtoni Smithsonian Folklife Fesztiválon arattak elsöprő közönség sikert. Az MTVA népzenei és néptáncos tehetségkutatóra szóló felhívására egyébként az idén 291 produkció jelentkezett, több mint 1500 résztvevővel. A területi válogatókat folyamatosan rendezik a következő hetekben, mindegyikről 40 perces film készül, amelyet a januárban a Fölszállott a páva újabb műsora előtt láthatnak majd a nézők.
Holnap reggel is jelentkezik a balatoni nyár, Réfülöpön van Diósi Klára. Szervusz, mi lesz holnap?
Szervusz Bence, jó napot kívánok a nézőknek, mint látják, jó meleg van most is, és reméljük, hogy holnap is olyan időjárás lesz, amit Reisz Andrés műsorvezető kollégám ígért nekünk. Ez azért is fontos, hogy Kóbor János és családja Balatonaligáról ne autóval, hanem vitorlással érkezzen hozzánk, bár ehhez nem csak jó idő kell, hanem jó szél is kell. Vitorlázásról beszélünk, de nem csak balatoni vitorlázásról, hanem tengeri vitorlázásról, mert hogy a kettő között különbség van. A tapasztalatait elmondja nekünk mindenről Gály József. Kész vendégeket is várunk, itt lesz Fenyő Iván, aki beszél a nyári terveiről, aki énekel itt a parti stúdiónkban, Nagy Sándor, és természetesen jó az idő, jó a társaság itt a Balatonnál, de sokunk életét megkeseríti az allergia. Erről is szó lesz, és ami nagyon fontos, képzeljék el, nem csak képeken, hanem kavicsokon is megörökíti a Balaton életét, itt az itteni történéseket, Baukál Herik, a Balaton egyik festője. Őt is várjuk szeretettel, önöket pedig a képernyők elé holnap is 4:10 előtt pár perccel.
Klári, köszönjük szépen. Most a sporthírek, majd az időjárás jelentés következik. Derűs, jó napot kívánok!
Kiröppennek a gyerekek.
Elköltözöm. Ez volt az utolsó.
Indulhat a buli.
Remélem, ma éjjel nem akarsz aludni.
Persze, csak csinál a szenvedélyekkel.
Már öregek. Miben zavarnánk őket?
Mert az élet tartogat meglepetéseket.
Eljött a változások ideje.
Persze, ha összetart a család.
Úgy volt, hogy szabadok leszünk.
Akkor minden rendbe jön.
Ameddig csak akarsz. Nyugodtan nálunk maradhat.
Család csak egy van. Minden hétköznap délután az M1-en.
Thank you.
felügyelő. Minden hétköznap délután az M1-en.
Horn Gyula volt miniszterelnök temetése alkalmából az este külön kiadásában ráemlékezünk. Az este. Ma 22 órakor az M1-en.
Arany és ezüst után bronz. Jó napot kívánok! Az Univerziádé második versenynapján az evezős Csepregi Gábor lett harmadik. Kazányból Török Olivér tudósít.
Megvan a magyar egyetemi csapat harmadik érve Kazányban a 27. Univerziádén. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatója Csepregi Gábor a bronzérmes lett evezésben. A férfi könnyűsúlyú egypárevezősök mezőnyében időeredménye 7.32.62, a győztes a német Szesen lett, időeredménye 7.24.07. A Pak Pétervári férfi kétpárevezős a hatodik lett az A-döntőben.
A hétvégén három mérkőzést is játszott a Debrecen labdarúgó csapata. A szombati szuperkupára is készülő magyar kupa győztes együttes a két kassai vereség után tegnap a Kecskemét ellen lépett pályára.
A kecskemétiek fejes gólját az újonnan igazolt észt válogatott Igor Morozov és Lázár Pál is csak nézte. Utóbbi kicsivel később majdnem gólpaszt adott.
Jól esett az elején, aztán folyamatosan nyilván fáradtam el. Az volt a lényeg, hogy minden nagyobb terhelést kapjak ezen a hétvégén, úgyhogy a célja ez meg volt, megvalósítottam.
Eddig összesen 7 érkeztek a Lokihoz, és már nem terveznek újabb igazolást.
Úgy néz ki, hogy készen vagyunk, tehát jövő héten leszűkítjük a keretet, és utána készülünk a megméretetésekre.
Az edzőmeccset a Kecskemét nyerte 3-1-re. A vezetőedző Bekő Balázs hasonló futballt várt csapatától a tétmeccseken is.
Azt szeretném, hogyha egy olyan csapat menne a pályára, aki mer futballozni, aki fölvállalja saját magát, és játsza ezt a játékot hittel és alázattal.
A Debrecen szombaton Kassán is játszott két edzőmérkőzést, és mindkettőn kikapott. Akad még tennivaló a 10 nap múlva esedékes Strømsgårdset elleni Európa Liga selejtezőig.
Hivatalossá vált, hogy augusztus 11-én Győrben lép pályára a Bajnokok Ligája győztes német bajnok és kupagyőztes Bayern München labdarúgó csapata. Végleg britté vált Andy Murray. A wimbledoni bajnok 7. hó 7-én 77 év után nyerte meg hazájának az angol nyílt teniszbajnokságot. Saját bevallása szerint élete legnehezebb játéka volt az utolsó gém Novák Djokovic ellen.
Egész Britannia úszik a boldogságban, hiszen a királyságban 77 évet vártak erre a pillanatra, arra, hogy Fred Perry 1936-os sikere után újra brit férfi teniszezőt koronázzanak meg Wimbledonban. Még sohasem játszottam ilyen nagy hőségben, mint ma, brutális volt, mondta a 2013-as bajnok. Fizikailag nagyon nehéz, kimerítő mérkőzés volt. Úgy gondolom, az utolsó pontok voltak a legnehezebbek, azok közül, amelyekért valaha játszottam, vagy játszani fogok. Természetesen a legjobban egy kis kót faluban, Dublinben örvendeznek, ahol 87-ben Andy Murray meglátta a napvilágot. Murray nagyszülei nem győzik fogadni a gratulációkat, mindenki bízik benne, hogy hasonló boldogságra nem kell újabb 77 évet várni.
Ma 60 éves Kocsis Ferenc. Az olimpiai bajnok birkozó 12 évesen lépett először szőnyegre. A 70-es évek második felétől igazi klasszis lett a kötött fogásúak között a 74 kilós kategóriában. Moszkvában aratott győzelme mellett világbajnok lett 1979-ben, és 4 aranyérmet nyert Európa-bajnokságokon. Versenyzői pályafutásának befejeztével sikeres edző lett, szövetségi kapitányként is dolgozott. Boldog születésnapot kívánunk! Vívó VB-vel és az FTC női kézilabda csapatával is foglalkozunk majd az este 8 órakor kezdődő sporthírekben, késő este pedig a Duna Sport Arena vendége Jason Richardson világbajnok, olimpiai ezüstérmes gátfutó lesz, aki a szerdai Gyulai Memoriára érkezett Budapestre. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
köszöntöm a kedves nézőket! Az európai időjárási helyzetben napok óta nem történt lényeges változás. Láthatják a kedves nézők, hogy nagy összefüggő felhőrendszer nincs a kontinens fölött. Egy pillanatokra ugyan megjelennek ilyen fehér tetejű felhők, ezek az úgynevezett zivatarfelhők, ami annak a nagyméretű anticiklonnak a délkeleti peremén alakult ki, amelynek középpontja jelenleg a Brit-szigetek felett van. Itt kifejezetten kellemes nyári meleg idő van, tegnap például London környékén a hőmérséklet elérte a 30 fokot, de Európa más részein is folytatódik a nyári időjárás. Általában 25 és 32 fok között alakul a hőmérséklet, azonban az ibériai félsziget délnyugati részein továbbra is a 40 fok körüli hőség a jellemző. Egyébként láthatnak az előrejelzési térképünkön egy hidegfrontot, ez majd a hét közepétől szól bele időjárásunkban, addig nem történik tehát lényeges változás. Ma is egyre több helyen gomoly felhők képződnek, és elsősorban az ország délkeleti területein fordulhat elő ezekből a gomoly felhőkből záporeső, illetve zivatar, illetve nem zárható ki a Kishalföld környékén, valamint a Bakonyban sem egy-egy zápor kialakulását, 30 fok körül alakul a maximum hőmérséklet. Éjszakára viszont ezek a zivatarfelhők mindenütt összeroskadnak, egyre kevesebb felhő lesz jelen, és 16-21 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a napsütés hatására azonban újból megjelennek gomoly felhők, főként a Dunántúl déli felében időnként élénk lehet az észak-keleti szél. Továbbra is 30 fok körül alakul a maximum hőmérséklet, a Dunántúlon nem várható számottevő csapadék, viszont az Alföld délkelet részén még mindig előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, főként a délutáni órákban. A következő napokban tehát eleinte még nem történik lényeges változás, majd csütörtökön az előbb említett hidegfront megközelíti térségünket, akkor már nagyobb számban lehet zápor vagy zivatar, ráadásul a front mögött kissé megerősödik a szél, ezzel pedig néhány fokkal hűvösebb levegő érkezik ide a Kárpát-medencébe. Köszönöm figyelmüket, kedves nézők, viszontlátásra!